Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 40-es számú énekét. 40-es énekkel kezdjük Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mai Isten tiszteletünkön a 7-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 56. oldalán található a 7-es számú liturgia.
Az Úré a föld, és ami azt betölti, a föld kerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken.
Thank you.
meg, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj terbe velem, és a megnepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmadat. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, adj nekünk nyitott szívet igéd meghallására, az, hogy igéd megítélhessen bennünket. Kérlek, add meg, hogy elhagyjuk bűneinket. Segíts teljesen odaszállni magunkat a te szolgálatodra. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt igét, úgy, ahogy megírva találjuk, Pál levele a Róma beliekhez, a 6. fejezet 19. versétől a 23. versig. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a foglyokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a szüleidnek. Kedves testvérek, az elmúlt héten, női héten jártak többen a gyülekezetből. Szeretnének bizonyságot tenni néhányan. Fogadják a testvérek szeretettel a bizonyságtételt. Kérlek-e akkor jött.
Erős vágom Istenem. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreinek, és valóban úgy volt, hogy egy csodálatos hétre hívott el múlt héten engem az Úr. Bár nagyon testileg is és lelkiképpen is nagyon meg voltam fáradva, meggyötörve, és váratlanul két héttel indulás előtt Pancsa szólt, hogy nem akarnék-e Biatorbájra elmenni, mert van egy ilyen lehetőség. Hát nagyon hezitáltam, még dolgoztam, hát így úgy, aztán meg is köszönhetem Katikának, a testőremnek az Úrban, hogy hozzásegített, hogy ne hezitálj, Isten biztos készített valamit, és bejelentkeztem erre, tehát elmentem én is. És az az igazság, hogy ott hallgatva az előadásokat, a Péter elhívásán keresztül, ahogyan Pétert elhívta az Úr, ahogyan az életét formálta az Úr, hogy testiképpen gondolkodott, aztán érthetetlenkedett, el is árulta az Urat, de az Úr megigazította őt, átformálta őt, és szolgálatba hívta el őt. Ezen keresztül nagyon sokat szólt hozzám az Úr, mintha csak a saját életemet, a saját árulásaimat láttam volna. Ez olyan dolog volt, mint mikor tisztelen úr mindig mondta Biblia órákon is, hogy mikor bevilágít egy fénysugár a szobába, és akkor úgy az ember ott meglátja, hogy mi a foros, mi a koszos. Hát nekem ez így volt, hogy bevilágított az életembe, és megmutatott dolgokat, azt is elmondom mindjárt, hogy mit. De mikor odaérkeztünk, ezt az igét kaptam, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívetekből folyamodtok hozzám. Jeremiás 29.13. És a hátoldalán a magyarázat, az igazán Isten kereső imádság őszinte, mert a lélek szívből jövő kijöntése Isten előtt. Az igazi imádságot a Szentlélek ereje által imádkozunk. Majdnem sírni kezdtem, mert annyira szíven ütött, hogy hogyan imádkozom én? Sokszor elalszom imádkozás alatt. Hát még Isten odaadta értem az ő egyszülött fiát kereszthalára, hogy a bűneimet helyettem, miattam is értem magára vegye. Én meg még azt a kis időt sem, amikor még pihent vagyok és figyelni tudok. Még azt se szánom oda, mert bealszok, a munkarobotja vagyok. És bizony megláttatta azt is, hogy teljesen tudatosan szembeszegültem az Úrral. Tudom a sorrendet, tudom, mit mond az ige, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeiteknek, és hívő létemre én teljesen felcseréltem a sorrendet. Az Úr az első, aztán a férjem, a társam, aztán a gyerekeim, utána én, az én lelki életem, a szolgálatok, és a felnőtt gyerekeimet bálványként oda tettem a társam el. És azt hittem, hogy így minden rendben van. De aztán jött a következő fénysugár, hogy te is ott melegedsz a tűznél, mint Péter. Péter, mikor elárulta háromszor az Urat, az Úr Jézust, akkor leült melegedni az ellenségei közé. És azt mondta, hogy én nem ismerem őt. Hát én pontosan ezt teszem, amikor én is leülök melegedni úgy az ellenségeim közé, hogy keveredek a világgal, és nem állok ki határozottan az Úr ügye mellett, és aztán nem vallom meg azt, hogy van szabadulás mindenki számára. Akkor is ott melegszek a tűznél, amikor a sürgőset előre veszem, és az igazán lényeges elmarad, amikor megrabolom az Úr dicsőségét. És bizony meg kellett látnom azt is, hogy a
a személyekbe való bizodalom, hogy olyanokra fecséreltem úgymond az időm, hogy a szolgálattól vette el sokszor az időt, lényegtelen dolgokra és olyan emberek húztak, akik hát a kárhozat felé visznek. Nagyon sok ilyen dolgot megmutatott az Úr, és nagyon hálás vagyok neki érte, és bízom benne, hogy ezen túl is tovább fog formálni engem, mert elég érthetetlen vagyok. De ehhez az kell, hogy amint Péter is, hogy megalázza magát, és a bűneimet megvalljam, és az Úr újra és újra helyre tud engem igazítani. És nagyon vigyázni kell a kegyelmi idővel is, mert nem tudjuk, hogy meddig tart. És sokan mondják nekem, hogy majd ráérek, ha öreg leszek. Nem. Nem, az Úrral való élet az egy igazán értékes, semmihez nem hasonlítható. Az igaz, hogy harcos élet, de ha ráfigyelek és megkérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen, és hagyom magam a Szentlélek által vezettetni, akkor meg fogja mondani, hogy mi az én helyes utam. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy az áldó igény pedig az, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az Ézsaiás 43:1. Úgyhogy akkora reménység, hogy kedves testvérek, ha valakinek még van valami kételje, hát az Úr megválaszolta azt is a félelmemre, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És kérem, hogy formáljon továbbra őt is az ő maga dicsőségére.
Erős Áram Istenünk! Hát, kedves testvéreim, most már úgy gondolom, hogy szólíthatlak titeket testvéreimként magam, hisz 2013. 7. hó 9-ével én is testvéremnek vallhatom magam, testvéreket vallhatom magam, hisz akkor történt a megtérésem, ami számomra egy elég küzdelmes, kihívásos út volt, hisz már az oda vezető út sem volt számomra egyszerű, hisz bennem voltak a kételyek, bennem voltak a félelmek, az itthon hagyott gyermekeim. Ja, és persze, tehát az idekerülésünk is, amit a gyermekeimnek köszönhetek, hisz az én férjem 2,5 éve halt meg, és hát a férjem elvesztése az számunkra az azt jelentette, hogy teljesen felborult az egész családi életünk teljes mértékben, hisz a család feje oda lett, bár hiába éltünk úgymond vallásos életet, az mégsem az volt, ami most van az életünkben. Követve gyermekeimet, mivel mint jó anya, idézőjelben, próbáltam követni a gyermekeimet, hogy hova is járnak, hisz a fiamtól kérdeztem, hogy hová mész. Mondta, hogy templomba. És számomra annyira furcsa volt, hogy templomba. Ennek az előzményeit nem mondom el, mert voltak keserűségek, voltak harcok, voltak kemény ívódások, ami majdnem a család széthullásához vezetett olyan formában, hogy teljesen eltávolodjunk egymástól. Na de az Úr ott volt az életünkben, és ezt nem hagyta. Nem hagyta, hogy széthulljon a családom. És én, mint ugyebár mondtam, hogy tehát mint idézőjelben jó anya követtem gyermekem, hogy hova is jár az én gyermekem. Hol is van? Jó helyen tudom-e? És amikor eljöttem én is ifjórára, és megtapasztaltam, hogy igen, jó helyen van. A legjobb helyen van. És én is, mint ugyebár öreg, úgymond itt maradtam ifjú órán, és itt maradtam velük, és utána már azt vettem észre, hogy egyre többet vagyok itt velük. És együtt volt a család. Együtt itt, Jézus Krisztus szellemébe itt voltunk együtt, és ez annyira boldogsággal töltött el a szívemet, hogy ezt nem tudom szavakba kifejezni. Hát ezek az előzmények. Tehát most igen, visszatérve a mondani valómra az, hogy a Viatolvágyi úton, tehát mivel hogy aggodalmaskodtam az itthon maradottak miatt, aztán sikerült letennem az Úr elé ezt is. Tehát fenntartásokkal indultam el, és nem tudtam, hogy mi vár rám Viatolvágyon, mert még nem jártam ott. És amikor megérkeztünk, vacsora után énekeltünk. Énekeltünk, és én nekem onnantól kezdve csak potyogtak a könnyeim. A megtérésem még csak potyogtak a könnyeim, és éreztem, hogy az Úr hív, és hív, hogy légy a gyermekem, és kapd meg te is azt az üdvösséget, amire szükséged van, aminélkül nem lehet élni. Hisz tényleg enélkül nem lehet élni, mert akkor összeroskadunk. Hát és az áhítatók, hát az valami megfogalmazhatatlanul csodálatos volt, olyan szolgálókat kaptunk, akik teljes mértékben át tudták adni az Úr szavait a rajtuk keresztül, olyan csodálatos dolgokat tanulhattunk még meg, ami például a tékozló fiú, ami engem úgy igazából megragadt, aminek a történetét ismertem bár, de mégis más volt a mondani valója, mint ez idáig. És végig érződött a Jézus Krisztus jelenléte. Végig éreztük azt, hogy ott van velünk, és nagyon sok testvér, aki kínjaitól megroskadva érkeztek oda, olyan szívvel távoztak, hogy Jézus Krisztus munkálkodott bennük, és igen, és ez az isteni csoda, hogy nem élhetünk Jézus Krisztus nélkül, nem lehet nélküle élni. Nem lehet szavakba önteni. Én azt az igét kaptam, ami számomra, tehát ez még megtérésem előtt volt, hogy hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségében. Ézsaiás 55:2b. Hát ez így igazából, amikor először kezembe fogtam és elolvastam, akkor úgy igazából nem azt mondom, hogy nem volt mondani valója, de tehát nem értettem igazából, hogy most hogy is van ez. És amikor megtértem, teljesen másképp néztem az igémre, másképp olvastam, másképp értelmeztem, akkor volt az a döbbenet bennem az, hogy ott volt mindvégig Jézus Krisztus, megmutatta azt, hogy mire van szükséged rám van szükséged. És a magyarázat pedig az, hogy Isten azt akarja, hogy éljen a lelked, amikor őt megtapasztalod, hiteddel, akkor leszel megelégített ember. Hallgass az Úrra, ne menj tovább szomjasan, éhesen. Hát, drága testvéreim, mi sem menjünk tovább szomjasan, éhesen, hisz Jézus Krisztus nélkül
szomjasak és éhesek leszünk. És szeretném, ha mindenki életében ez megtapasztalódna, ez, ami bennem akkor megtapasztalódott, hogy az Úr Jézus Krisztus nélkül nem lehet élni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Hírből hallottam, hogy valóban egy áldott hét volt, mert hogy görögszállási fiatalasszonyok is átadták az életüket, meg hát sokan, ahogy említettétek, a máshonnan érkezettek is Isten közelébe kerülhettek. Legyen dicsőség az Úrnak, és köszönjük, hogy nem feledkezik meg rólunk, a mai napig tart az ő kegyelme. Ige hirdetése készülve énekeljük a 327-es számú éneket. 327-es énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak harmadik fejezetében, a 20. verstől a 24. a következő héten. Isten igéje tehát Mózes első könyvében olvasom a harmadik fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújtsa ki kezét, és ne szakítson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lámpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, többször jártunk börtönben különböző csoportokkal, cigány testvérekkel, fiatalokkal, meg magam is voltam bent, és különböző felfogású emberekkel találkoztunk. Voltak, akik nagyon nagy mélységben jártak, nagyon súlyos bűncselekményeket követtek el, és voltak, akik ezt a nagyon súlyos bűncselekményt látták, beismerték, valóban bűnösnek vallották magukat. Mások pedig ott is ártatlannak vallották magukat, és hárítottak magukról minden felelősséget. Különböző személyiségek, de mégis egy harmadik csoport volt az, ami engem leginkább megdöbbentett. Hát él a börtönben egy olyan csoport, akik bár már a szabadulás közelében vannak, de félnek a szabadulástól. Nem vágynak ki. Sokszor elkövetnek apró bűncselekményeket bent, mondjuk megütnek egy őrt, hogy aztán még kapjanak 3 évet, és akkor ne kelljen kijönniük a börtönből. Nem értettem, hogy miért van ez így, nem értettem, hogy miért jó ez nekik. Aztán rájöttem, hogy ők elfelejtették a szabadságnak az ízét, ők elfelejtették a kinti világnak a rendjét, örömét. És bent abban a rendben, amit ott egyébként rájuk is erőszakolnak, meg aztán fölvesznek, azt a rendet átlátták, és abban a rendben alapvetően jól érezték magukat. Már nem vágytak ki, elveszítették a szabadság vágyát, elveszítették a szabadság felé vezető útnak a fontosságát. Olyan megdöbbentő látni ilyen embereket, de vannak bent a börtönben. És most a ágendánk szerint ennek a vasárnapnak az a vezér gondolata, hogy hitáltal az örök élet felé, és a mai igénk éppen arról beszél, hogy miként kerültünk ki az örök életből. Nem arról beszél ez az ige, hogy hogyan megyünk visszafelé az örök élet felé, hanem arról beszél, hogy Isten miképpen paterolt ki bennünket onnan az örök életből. Miképpen kerültünk ki az örök élet lehetőségéből. Most innen szép nyerni, szokták mondani, ilyen vesztes helyzetből szép aztán nyerni, szép visszakerülni és győzelmet aratni. Ez is egy nagyon vesztes pozíciónak tűnik, hogyha végig gondolja az ember. És ebben a vesztes pozícióban az emberek aztán megkeményednek, vagy beleszoknak, mint ahogy azok a börtönlakók is megszokják a börtön körülményeket, és azt gondolják, hogy ez nekik jó, nekik elég, és megfogalmazzák a maguk kérdéseit, meg a válaszait. Az emberekben is, amikor kiüzettünk a paradicsomból, és belekerültünk ebbe az örök halál létbe, mert hát az Istentől való elszakadtság az a halál állapota, az Isten elzárt bennünket az örök élet fájától, nem vehetünk arról a gyümölcsről, az örök életet adja nekünk, hanem a halálba kerültünk ki, hát ideig tart az életünk. Mondja is az ige, hogy azért kerültünk ki a paradicsomból, hogy nehogy örökké éljünk, úgy, hogy egyébként az Istentől elszakadtunk, és a jónak is a rossz tudásának a birtokában vagyunk. És ebben az életben, amikor az ember úgy elszakad az Istentől, az örökké valóságtól, ebben a helyzetben aztán megfogalmazza az ember a kérdéseit, és sokszor a vágyait is, és éppen az Isten felé, az Úr felé megfogalmazza a gondolatait, kérdéseit. Sokszor halljuk ezt, hogyha a világban nyitott szemekkel, vagy fülekkel járunk, elmondják az emberek, hogy miért születnek betegen gyerekek, vagy miért halnak meg csecsemőkorban gyerekek, vagy miért halnak meg ideje korán emberek. Fiatal ember ment el, Logannek az édesapja is hány éves volt, amikor meghalt? 56 éves. Fiatal emberen kiment az életből. És bizony, az ember megfogalmazza a kérdést, hogy miért engedi meg ezt az Isten. Aztán az annak a következő kérdés, hogy miért engedi az Isten, hogy éhezzenek ebben a világban. Miért vannak éhezések? szenvedések, üldöztetések, erőszakos halál, miért pusztulnak el világháborúban milliók, és ez a miért vádként ott van az emberek szívében afelé, az Isten felé, akit egyébként nem is nagyon ismernek. Az ember beáll a vádlók sorába, és elfelejti, hogy magában kellene keresni a problémának az okát. És nagyon keményen megfogalmazik az emberekben ez a kérdés egyik lelkész barátom is, amikor az ifjéből elütött egy részeg ember egy fiatal lányt, akkor már úgy írta fel az internetes levelezés, hogy nehogy valaki azt merje neki mondani, hogy az Isten majd békességet abban, ad ebben a helyzetben, itt nem lehet megbékélni, mert micsoda dolog az, hogy egy alkoholista részeg fazon elgázol egy élete kapujában lévő fiatal leányt. Elfelejtkezett ez a fiú is, ez a lelkész barátom is arról, hogy az Isten van, és az Isten békességet tud adni, és az Isten nem ígérte meg azt, hogy itt a Földön nekünk örök életünk van, vagy be tudunk futni egy évet, hanem a halál állapotában vagyunk, és hogy ez mikor ér el, 0 éves korban, 1 éves korban, 10 vagy 20 éves korban, vagy 50 vagy 60 vagy 80 éves korban, nem tudjuk, de egyébként mondhatni, hogy részletkérdés is. A nagy kérdés az, hogy föl vagyok-e készülve, mint ami elhangzott a bizonyságtételekből is itt ma. Föl vagyok-e készülve arra, hogy majd el fog érkezni az az idő? És én készen állok-e arra, hogy odálljak az Isten szín elé, vagy sem? Bennem vannak-e a miértek? És a miértekre nincs meg a válasz. Vádolom-e az Istent, vagy el tudom fogadni, hogy ő a világnak a teremtője? Az ember elfelejtette azt a paradicsomi állapotot, és a paradicsomi állapot után való vágyakozást is. Kiment az ember szívébe, hogy van egy szabad világ, van egy örök lét, amit az Isten készített az ember számára. És amikor valaki erről hall, akkor megfogalmazódik benne a félelem, mint a börtönben lévő, de majd mi lesz ott? Klasszikus, már sokszor idéztem a végtelmás lelkész barátomnak a történetét a hajléktalannak. Mit veszítek én akkor, hogyha befogadom a szívembe az Istent és a Tamás a maga vehemenciával? Mit veszíteni? Hát egy kartonlapod van, amin alszol, semmit nincs a világon. Miért gondolod, hogy veszítesz valamit? És az ember úgy gondolja, hogy veszíthet valamit akkor, ha újra találkozik az Isten kegyelmével és visszakerül az Isten országába. De hát fél az ember tőle, mert elfelejtette paradicsomi állapotot, és bizony elfelejti azt is, hogy a paradicsomon kívül van az ember. És így belekerültünk abba a halál állapotába. Nem az Isten miatt kerültünk bele, hogy kizavar bennünket a paradicsomból, és odaállította a kerubokat, hanem magunk miatt kerültünk oda. Amiatt, hogy az Isten nem fontos számunkra, hanem saját gondolatunkkal szeretnénk berendezni a világot, és a saját gondolatainkat gondoljuk alapmértéknek. Tehát Isten adott nékünk egy lehetőséget itt a földi létben, kinek rövidebbet, kinek hosszabbat, azért, hogy meglegyen benne az az alkalmas idő, amit olyan jó volt látni, hogy megtaláltak sokan a múlt héten is. Voltak, akik menekültek oda, feleségem mesélt róla, hogy hány beszélgetése volt, és hogy hányan menekültek oda, hogy de már én nem bírom tovább, nekem le kell tennem azt, ami az életemben. Az Isten adott egy kairoszt, amit Ilika úgy fogalmazódott meg, hogy én szeretem ezt a képet, hogy Isten bevilágít az életünkbe, és valóban így van. Ez megnyílik az ajtó, és akkor bevilágít az Isten, és ott van az a sok rendezetlenség. Nevezzük nevén bűn. És amikor az ember szembesül azzal, és látja, hogy az élete tele van ez a bűnnel, akkor azt mondja, hogy hát ez nem állapot, ez nem maradhat így. Hát emiatt megy tönkre az életem. Hát bemegyek a szobámba, és csetlek, botlok, mindig fölbotlok valami bűnbe. Nem tudok élni, mert nincs tér, mert a bűneim beszorítanak, kiszorítanak. És végre látom, és végre letehetem. Van, ahol szabadulhatok a bűnöm terhétől, és nyílik az ajtó, és egyre több. És azt az összes szemetet ki lehet paterolni onnan, és az ember élete felszabadulhat. Az Isten azért adta nekünk ezt a földi létet. És már sokszor mondtam, hogy én láttam nagyon fiatal embert készen, és láttam nagyon idős embert felkészületlenül arra, hogy befejezze ezt az átmeneti időszakot, amennyi nekünk adatot. És az a kérdés, hogy föl vagy-e készülve? Becsomagoltál-e rendesen? Fölkészültél-e arra a hosszú útra, ami egyébként az örökké valóság? Ott van-e a tarsolyodban minden, ami szükséges a határátlépéshez? Mint régen, amikor mentünk, elő kellett készíteni az útlevelet, és remegett a kezünk, hogy vajon a határőr majd mit szól hozzá, mibe kötnek bele, hogy lejárt, vagy nem jól ki, vagy szakállom, vagy nincs szakállom, annak idén ebben mindig belekötöttek nekem. Hogy amikor odaérkezünk el a határátlépéshez, valóban azt mondja a határ, igen, gyere, gyermekem, elkészítettem neked már évezredekkel ezelőtt a te helyedet. Az Isten tehát szeretné, hogyha fölkészülnénk ebben a számunkra adott időben arra, hogy ő el fog bennünket vinni ebből a világból. Befejeződik ez a világ. És akkor, hogyha bevilágít az Isten és kitakarítja az életünket, akkor fölismerhetjük, megismerhetjük az ő csodálatos voltját, az ő országának titkát. Újra abba a paradicsomi állapotba kerülhetünk, amiből egyébként ki kellett akkor ott jönnünk. Ma igénk nagyon érdekes módon kezdődik. Azt mondja, ebben az igében olvasjuk, hogy Isten szépen kitessék el bennünket a paradicsomból. De olyan nagy szeretettel teszi, nem tudom, figyelték a testvérek. Hogyha mi akarnánk kiküldeni valakit a házunkból, az életünkből, ha fognánk egy seprűt vagy egy botot, és akkor kihajtanánk onnan, nagytok, takarodj innen, itt nincs neked helyed. Az Isten meg mit csinál? Fogja az embert, és fölkészíti arra az időszakra, ami majd a paradicsomon kívül lesz. Nem azt mondja neki, hogy kifelé, és kizavarja őket, hanem fogja az embert, kezébe veszi, és fölkészíti. Mi úgy kipenderítenénk az embert abból a paradicsomból, mint a húzat. Az Isten pedig körbelül a szeretetével. Ez az Istennek a kegyelme. Az Istennek a kegyelme jelenik meg ebben, amikor a törvény az törvény, tehát ki kell mennünk, de az Isten azt mondja, hogy ti így bele fogtok pusztulni. A ti általatok készített ruha, amit azt fogtak fügefalevel, azt összefűzték és fölöltöztek bele. Az Isten azt mondta, hogy ez alkalmatlan arra, hogy a föld életeteket megéljétek, és fogta, és adott nekik egy bőrruhát. Fölkészített őket arra az életre, ami kívül lesz. Lehet ezt a bőrruhát átvitt értelemben is érteni, hogy Isten ruházott föl bennünket, hogy kint életet megéljük, és mindenre fölkészített, ami ott kívül lesz. Így is, meg föl lehet fogni úgy is egyébként, hogy a bőrruha készítéséhez, az Isten kegyelmének a meglétéhez szükséges volt az áldozatra. Mert annak az áldozatnak el kellett pusztulnia, akinek a bőrét aztán odaadta az Isten az embernek. Tehát itt már megjelenik az Isten kegyelmének áldozat jellege, hogy az Isten úgy tud nekünk kegyelmet adni, hogyha áldozat van. És ez már Jézus Krisztusnak az előképe, itt az emberiség történetének a kezdetén. Az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta értük azt az állatot, hogy bőrruhát adjon nekik. Az Isten úgy szerette az ő népét, hogy azt mondta, hogy ha egy bárányt feláldoztok, akkor az egész népnek a bűnét arra az évre elveszem. És aztán úgy szerette a világ dolgot az egyszülött fiát, hogy aki hiszőben elnevesztem, hanem örök életre, és az egész világ üdvössége az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban valóság lehet, föláldozta az egyszülött fiát. És hogyha valaki föláldozta a bárányt, akkor az Isten megbocsátotta az embernek a bűnét, vagy föláldozta a kis galambot, vagy amit éppen a bűne mértéke adott. Tehát Isten egy olyan felkészített helyzetbe hozta az embert, amit maga nem tudott volna összehozni. Saját maga képtelen lett volna ezt megvalósítani. Általában így áll az ember a saját lehetőségével egyébként. Készíti a saját tudás szerinti tudományos elemzést, megvizsgálja emberek, hogy mit lehet csinálni, és akkor erre esetleg készít egy stratégiát, vagy munkatervet, az Úr pedig kétségbeesve nézi, hogy mit akarsz te kezdeni ezzel a fügefa levéllel? Mit akarsz kezdeni te a saját terveiddel, a saját akaratoddal? Hát gondolod, hogy eljutsz te valameddig ezekkel a gondolatokkal? Hát úgy gondolod, hogy te ezekkel a tervekkel valamire jutsz az életedbe? Hát értsd már meg, hogy neked nem erre van szükséged, hanem hogy ide figyelj, én készítek neked egy bőrruhát. Én készítek neked egy olyan helyzetet, amiben meg tudod élni az életedet. De sok nyomorult ember van egy ilyen csendes héten, amikor ott vagyunk férfi héten, vagy női héten. De azt jól látunk, hogy nem ott vannak nyomorult emberek, hanem a világban vannak nyomorult emberek. Csak mikor oda jutunk a csendes hétre, akkor világos lesz az embereknek, hogy nyomorultak vagyunk. Egyébként a világ tele van ugyanilyen emberekkel. Csak nem jutnak el arra a világosságra, amit Ilike mondott, ami az Isten szent lelkének a világossága. És annyi túlélési tervet próbál az ember megvalósítani, próbálja az életét berendezni, stratégiákkal, költségvetésekkel, munkatervekkel, egyén életre is, meg közösség életre is, és kiderül, hogy az egész csak falevél, az egész csak fügefalevél, és az első próbánál az egész szétszakad, leszakad, és semmit nem ér. Vannak ilyen helyzetek az egyházunkban is, saját magunk körül is, ha szétnézünk, hogy hogyan próbáljuk megélni a gyülekezeti életet, egyház életet, miket készítünk és hogyan gondolkodunk. Van, aki vallási türelmetlenségnek gondolja azt, ha beszélünk a bűnről, vagy a bűn szabadítás, a bűnből való szabadulásról. Micsoda vallási türelmetlenség ez? Hát valóban az egyébként, mert Jézus is vallási türelmetlenségében ment be a templomba és tisztította meg azt, és mondta a kufároknak, hogy ez az imádságháza, és ne tegyétek itt kereskedőknek, kalmároknak, kufároknak a házává. Itt az én atyámnak az igéje, a hozzávaló imádságnak van helye egyedül. És vallási türelmetlenségnek gondolták az akkori emberek azt is, hogy bement Jézus Simon farizeus házába, és ott nem a teológiai tudományban érte ki magát, hanem az a bűnösnő oda ment hozzá, aki aztán megmosta a könnyével, a lábát hajával törölte, meg megkente Jézust, és a bűnei megbocsáttattak. Micsoda vallási türelmetlenség, és hát miért nem várt Jézus ezzel? Hát nem látta, hogy a Simon farizeus házában előkelő teológusok, tudományos emberek vannak, akikkel tárgyalni kell, akiket meg kell volna győzni arról, hogy ő a messiás. Micsoda türelmetlenség ez, hogy egy alávaló bűnös gazemberrel kezd el foglalkozni. De hát az Isten ilyen vallási türelmetlenségben szenvedő valaki. Én mindig türelmetlen az ember vallásával szemben. Az Isten mindig türelmetlen azzal, amit mi csinálni akarunk, akár egyház címén is. Mert látja, hogy el akarjuk kerülni a lényeget. Elkerüljük azt, amire ő föl szeretne készíteni, ezt az életet meg tudjuk élni. Tehát Jézust is sokszor ért ilyen támadás, hogy vallási türelmetlensége van. Hát legyünk mi is ilyen vallási türelmetlenek. És ne tűrjük meg sem a saját életünkben, sem körülöttünk azt, hogy az Istennek nem tetsző dolgok vannak, hanem mondjuk ki azt, hogy ez fügefa levél. Ez nem való semmire. Az Isten készített nekünk olyat, ami hosszú távon megmarad. Tehát nem másodlagos kérdés, tehát, hogy mindaz, amit az Isten készített, az egy nagyon komoly és egy áldozattal teli ajándék. Isten kegyelme valósul meg abban az állatbőrben, amelyel aztán fölkészít bennünket, hogy elindulhatunk az életünk megélésére. Így került aztán az ember olyan helyzetbe, hogy az örök élettől egy lámpallós választja el, meg kerubok választják el, de felkészítve arra az életre, ami kint van. De nem ez a legszörnyűbb, hanem az, hogy az emberiség aztán megfeledkezett arról, hogy ott bent mi van. És abban a bőrruhában egy darabig még elérdegélt. Az Isten rendje, erről meg kegyelme vitte még egy darabig. És aztán elfeledkezett arról, hogy oda bent van az örök élet, és nem vágyott vissza. Nem kopogott ott a keruboknál, vagy a lángpallós nem próbálta valahogy félretolni, hogy hogyan mehetnék én vissza. Nem volt benne ez a vallási türelmetlenség, hogy idekint nekem rossz. Én beszeretnék oda kerülni. Bárcsak tele lennénk vallási türelmetlenséggel az evangélikus egyházunkban. És mindenki azt kutatná, hogy hogyan juthatnánk vissza a paradicsomba, az Isten közelébe, az örökké valóságba. Hogyan lehet a miénk az, amit az Isten nekünk készített, csak mi elrontottuk már a teremtés kezdeténél. Testvérek, óriási tragédia, hogy belesüppedünk abba a helyzetbe, mint azok a rabok, akik nagyon jól érzik magukat a börtönbe. Mert megkapják a kajájukat, megvan a fekhelyük, fűtenek rájuk, még egy kis szórakozást is biztosítanak be. Mi is bemegyünk hozzá néhányszor. Mennek oda művészek is, adnak előadásokat. Borzasztó jól érzi magát bent. És azt mondja, hogy én nem akarok kimenni. Fél a szabadságtól, mert ezt már belakta, ezt már látja, hogy mi miért történik. És odakint meg majd mi lesz velem, mit csinálok én. Így vagyunk mi az örökké valóságban. Belaktuk ezt az életet. Tele van bűnnel az életünk, de tudunk közte mozogni, és megtűrjük, meg már kedves is. Már nehezen tudunk tőle megszabadulni. Pedig az Isten készített nekünk egy olyan szabadságot, amiben megélhetjük azt, amire teremtett bennünket. Legyen bennünk ez a vallási türelmetlenség, és ne engedjük, hogy egy pillanat is elmúljék a saját életünkben, vagy a szerettünknek az életében, vagy erre nem figyelmeztetjük őt. Így legyen a szívünkön Istennek az igéje, amely most ezen a vasárnapon arra szeretne bennünket figyelmeztetni, hogy az hitáltal az örök élet felé kell haladnunk. Ragadjuk meg hittel azt, amit az Isten ajándékba adott nekünk. Amen. Csendes egyénkkel imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Köszönjük, hogy Te vagy a mi bőrruhánk. Te vagy az, amivel föl tud készíteni mennyei atyánk az örökké valóságra. Áldassék a nevet, hogy Te áldozatul adtad magad azért, hogy nekünk életünk legyen. Add meg, Urunk, hogy vágyjunk erre a rendezettségre, és ne engedd, hogy bármelyikünk is elmenjen emellett a kegyelem mellett. Add a szívünkbe, Urunk, az evangéliumodnak az öröm hírét. Add meg, hogy hirdessük azt alkalmas és alkalmatlan időben. Akkor, amikor számunkra terhes vagy nehéz, vagy már nehezen kibírható a létünk, de add meg, hogy a Te akaratod cselekvése legyen mindenek felett bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te szabadságra hívtál el bennünket, és köszönjük, hogy Te hoztad el számunkra a börtönből való szabadulás, a megkötözöttségből való szabadulásnak a lehetőségét. Így állj meg bennünket, Urunk, ebben a szabadságban, hogy a Te nevedet dicsérjük, magasztaljuk, és miénk lehessen az a terület, amit lámpalossal annak idején lezártál, kerubokat állítottál oda, de Jézus Krisztussal megnyitottad az utat számunkra. Atyánk, mennyei atyánk, köszönjük néked ezt. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Bár én nem leszek itthon, mint ahogy az elmúlt héten már hirdettem, Malik Péter Károlynak lesz a iktatási alkalma, és a közös asztal cigány konferenciáról, ami majd csütörtökön kezdődik, onnan már Lucfalvára utazunk. De az Isten tisztelet meg lesz tartva, és mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Nem jelentkeztek túl sokan, ezért közösen nem tudjuk megszervezni az utazást az iktatásra, de akik esetleg gondolnak saját autóval elmenni, a feleségem meg tudja mondani, kik azok, akik jelezték, hogy szívesen elmennének. És akkor esetleg ilyen teleautóval el lehet menni, akik szeretnének. Jövő vasárnap délután 15 órakor lesz ez az iktatási alkalom, tehát akár innen az Isten tiszteletről is el lehet menni, hogyha valaki részt szeretne venni itt az Isten tiszteleten, és utána el lehet indulni, és ott pedig részt venni az iktatáson. Aki viszont hamarabb szeretne menni, már mehet oda is, mert 10:30-kor kezdődik az Isten tisztelet, és részt lehet a Lucfalvi Isten tiszteleten, délután pedig az iktatáson, vagy pedig csak az iktatáson, tehát van lehetőség több verzióban eljutni. Mindenesetre nagy dolog ez Péter életében, meg a Lucfalvi gyülekezet életében, hogy összekötötték az életüket. Hirdetem a testvéreknek, az előttünk lévő csendeseteknek a lehetőségét, és nem soká kezdődik a gyülekezeti gyermekhetünk. Új után lesz július 22-től 27-ig. Várjuk az 5 éves kortól, konfirmandus korig, 13 éves korig a jelentkezéseket. Katánál, de nálam is lehet jelezni, hogy ha valaki szeretné gyermekét, unokáját, keresztgyermekét beíratni, természetesen a keret lehetőségéig 9000 forint a részvételi díj, akinek van természetbeli adománya, szeretettel fogadjuk. Ilyenre gondolok, hogy lekvár, vagy befőtt, vagy füstölt kolbász, vagy valami a reggelihez, vagy az ebéd készítéséhez segítség lehet, hisz alapvetően önköltségjár alatt hirdetjük meg ezeket a heteket, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz ezeket a pénzeket előteremteni sok családban, de akinek erre lehetősége van, azt kérem, hogy jelezze. Katánál is lehet jelezni, meg Zsuzsika néninél jelezhetik? Rózsika néni, hogy ki az, ami adományokat erre célra tud biztosítani, és akkor jó lenne, hogyha ezt előre tudnánk, mert hogy akkor úgy vásárolnánk be a gyerek hétre. Tehát a héten akkor kérem, hogy jelezzék nekem, vagy Zsuzsika nének, vagy Katának, hogy ki az, aki valamilyen adományt tud hozni. Jelentkezési lapok vannak még a hirdető táblán. Feleségem jelentkezik hirtelen.
Igen, mert ma indulnak csendes hétre a lányok, úgyhogy Katát, ha lehet, akkor ne. Tehát úgyse tudnak vele beszélni.
Tehát amíg Katával tudnak beszélni, ragadják meg a testvérek az arcán. Nem soká elmegy, nem lesz itthon. A héten nem lesz itthon, utána meg már kezdődik a gyerekhét. Tehát akik találnak, a testvérek nyugodtan jelezzék. Rajtam keresztül mindenkit el lehet érni. Jelentkezési lapok, tehát vannak még ott a hirdetőtáblán, és a hirdetőtáblán ott van a Péteri meghívó is, ugye?
Igen, én olvastam.
Majd tetszett olvasni. Küldtek egy meghívót a gyülekezetnek, amely rajta van az esemény dátuma. Csendes hetek lesznek még Torbágyon is, meg az EKE szervezésében lesz még hitmélyítő hét, akik szeretnének ezekre jelentkezni. Nekem is szólhatnak, meg természetesen jelentkezhetnek a Torbágyói, az EKE honlapján is. Van még egy nemzetközi hét, amelyre nem jelentkeztek fiatalok, az angol nyelvű nemzetközi tábor, és még két hely lehetőség van innen a gyülekezetünkből. Hogyha valaki fiatalok közül rendelkezik egy alap angol nyelvtudással, nem kell magas szinten bírni a nyelvet, de azért ott mindenki angolul fog beszélni, az észtek is, albánok is, meg a dánok is, meg az angolok is nyilván. És az lesz a beszélgetésnek a nyelv, ezért fontos, hogy legyen egy alapszintű angol nyelv. Kérem, hogy ha valaki erre szeretne jelentkezni, azt jelezze. Augusztus első hetében, 4-től vasárnaptól indul a program. Utána pedig majd a program, tehát ez két részből áll, van egy inárcsi felkészítő, és utána pedig három országba lehet menni, Erdélybe, Vajdaságba, Szlovákiába, Felvidékre és Magyarországon. Lesz olyan hely, ahová nagyobb részt cigány misszióba, vagy hátrányos helyzetűek felé indított misszióba tudnak bekapcsolódni fiatalok, és aztán a hétvégén megint van egy összejövetel ott inárcson. Nagyon érdekes szokott lenni ez a hét, akik szívesen mennek, én bátorítom. Imádságlevélről se feledkezzünk meg, ami a hírlevelünkön van, hordozzuk imádságban azokat, akiknek szükségük van erre. Tudjunk egymásról, és Isten előtt legyünk azzal a vallási türelmetlenséggel, amiről az ige hirdetésben is szó volt. Két havi hírlevelünkből még, aki nem vett el, Anna-Mari hajtogatott össze néhány darabot, kérem, jelezze és vegyen belőle bátran. Abban is vannak napi imádságok, illetve bizonyságtételek, gyülekezet alkalma is benne vannak. Már készülhetünk az augusztus 20-ai csendes napokra is. Itt lesz egy hónap múlva. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük 459-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 459-es éneket énekeljük. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, mennyei atyánk, minden jóért, amit tőled elfogadhattunk. Különösen köszönjük néked, Urunk, szent igédet, amely üdvözítő számunkra. Áld meg, Urunk, szent lelkeddel a szívünkbe hullott magot, és add, hogy az örök életre teremjen gyümölcsöt. Így adunk hálát, Urunk, az elmúlt női hétért, meg az azt megelőző férfi hétért is, meg köszönjük néked, Urunk, ennek az egész évnek minden gyümölcsét, hogy te új életet teremtő jelenléteddel ott voltál, és embereket újítottál meg. Köszönjük, Urunk, hogy így növeled az üdvözültek számát, és köszönjük, Urunk, hogy így lehet ez a gyülekezetünkben is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy szolgálókat tudsz elhívni, és áld meg minden szolgálódat, akik az életükből bármilyen apró, pici részt is oda szenteltek a te szolgálatodra. Add meg, hogy nagy áldássá fordulhasson ez az életükre vissza. Így köszönjük néked, Urunk, gyülekezetünket, szolgálóit is, azokat, akik különböző területeken szolgálatot vállalnak. Áld meg, Urunk, hogy az az ige, amely tőled jön, az rajtuk keresztül is élő és ható igeként érhessen el embereket, és világosságként és megtérés forrásaként lehessen az emberek életébe. Köszönjük néked, Urunk, a nehéz helyzeteket is, amikor úgy tűnik, hogy sikertelenek vagyunk, kudarcot vallottunk, vagy lehetetlen előtt állunk. Add meg, hogy világos legyen számunkra, hogy mi a te akaratod, mi a te utad. Hisz mi sokszor csak fügefa leveleket fűzögetünk össze, de tudjuk, hogy te el tudod készíteni a bőrruhát számunkra. Add ezt a kegyelmet, Urunk, minden kapcsolatunkban, minden élethelyzetünkben. Köszönjük néked, Urunk, hogy a missziót nem felejted, és adod a szívünkbe a vágyat, hogy a te igét hirdetésében, a misszióban részt vegyünk. Így áld meg, Urunk, az előttünk lévő közös asztal cigány konferenciát is, áld meg a most induló Biblia tanulmányozó hetet, légy az ifjúsági hetekkel, gyerekhetekkel, olyan sok helyen és sok ember által szerveztetik ez a csendes hét sorozat, add meg, hogy mindenütt ott legyen a te igéd, és addurunk azt a vallási türelmetlenséget, amely ott van a szívünkben égetve az üdvbizonyosságnak a szükségessége, a megváltás szükségessége. Áldj meg bennünket, Urunk, itt földi létünk során, hogy az alkalmas időt megláthassuk, megragadhassuk, és akár számunkra alkalmas vagy alkalmatlan is az idő, tudjuk hirdetni a te evangéliumodat, amit a szívünkbe ültettél, amely az életünk. Add meg, hogy kitükröződ, kiábrázolódhassék rajtunk a te arcod, és megláthassa a világ, milyen hatalmas Isten vagy. Így köszönöm néked, Urunk, hogy a teremtett világ ott lehet a te kezedben, és még mindig fenntartod ennek a világnak a rendjét. Áld meg azokat az embereket, akik tudnak engedelmeskedni a szabadnak, és működnek a te teremtett világot fenntartásában, ápolásában. És légy azokkal, akiknek hatalmat adtál, hogy megérthessék a te akaratodat, és a te akaratod alapján hozhassák a döntéseiket. Óvj meg bennünket, Urunk, minden természetellenestől, óvj meg bennünket mindentől, ami a te rendeddel szemben áll, és ne engedd, hogy bármi is megszokottá váljék az életünkben, mert már olyan régóta mellettünk van, vagy benne van az életünkben. Add meg, hogy mindig a te világosságodban lássuk a világosságot. Add meg, hogy mindig, mint világosság gyermekei élhessük az életünket a földi létünkben. Így tesszük eléd, Urunk, gyermeknevelésünket, házasságunkat. Áld meg bennünket, Urunk, a gazdálkodásunkban, a pénz felhasználásunkban. Add meg, hogy a te országod építése ott lehessen az életünk közepén, és erre nézve rendezzük be a hétköznapi életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy te megáldasz bennünket, gyermekeidet, bármilyen nehéz élethelyzetbe is kerülünk, akár az egészségünk gyengül, akár az anyagi helyzetünk romlik, tudjuk, hogy te vagy az, aki megtartasz bennünket. És te vagy az, aki végigvezetsz földi létünk során mennyei elhívásunk felé, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.